Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Közeleg a centenáriumi 2018-as év. Bízunk abban, hogy lesz szakmailag, történetileg is sok fontos, értékelhető kiadvány, kutatás, beszélgetés, és lesz párbeszéd. Ezért is követjük kiemelt figyelemmel a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának, Történettudományi Intézetének a munkacsoportját, a Trianon 100 kutatócsoport munkáját. Ennek tagja többek között Romsics Gergely, tudományos főmunkatárs is, mai vendégünk, akit arra kérek, hogy nagyon röviden mondjuk el, hogy hol tart most a kutatócsoport, lesz még több tag is a vendégünk, és aztán térjünk rá azokra a témákra, amiket Romsics Gergely követ, figyel, kutat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat! A jelentős és tág téma Trianon 100. évfordulója kapcsán a békekötés teljes, ha lehet, körbejárása. Ennek megfelelően viszonylag nagy számú közreműködője van a kutatócsoportnak, nem kevesebb, mint 22. Ez azt is jelentette a múltban, és valószínűleg ez a jövőben sem fog változni, hogy meglehetősen sok szálon tud egyszerre megkezdődni munka. Ennek van előnye és van hátránya. A hátránya, én sem tudok valószínűleg mindent pontosan elmondani a kutatásnak az állásáról. Egyébként hadd kezdjem azzal, hogy a pályázat nyertes, ennek következtében a kutatócsoport vezető Jablonci Balázs kollégánk. Balázs a leghivatottabb arra, hogy neki kvázi kötelessége is beszámolni időt az időre, hogy áll a kutatás. Én azt mondanám, hogy most az első év végén jut el, amennyire meg tudom ítélni, a munkánk abba a fázisba, ahol a sok rákészülés, a sok szervezés után egyre inkább láthatóvá válnak már az eredmények is. Megjelent Szedler Miklós szerkesztésében az első szerintem nagyon jelentős dokumentum kiadás. Ez egy kortárs, tehát a béketárgyalások alatt keletkezett az egy ott résztvevő szemtanú napló szövege, ennek emiatt aztán van egy egészen különleges forrásértéke, még akkor is, hogyha ez a munka angol fordításban a legtöbb vonatkozásban már elérhető volt, de vannak új részletek benne, és ez a személyes eredeti feljegyzések szövege. Ehhez hasonló hozzáállással, ehhez hasonló megközelítéssel több kolléga is dolgozik jelen pillanatban, tehát megpróbálunk minél több forrást elérhetővé tenni nyomtatásban, és idővel online is, amelyek eddig nem voltak elérhetők.
Azoknak a hallgatóinknak, akik érdeklődnek, nyilván sokan vannak ilyenek, ezek után a kiadványok után mit javaslunk? Hol keressék, hogy rendeljék meg, vagy hol töltsék le?
Én szerintem a legjobb tájékozódási pont az a csoport honlapja és Facebook oldala. Ki mit szeret inkább használni, akik az interneten keresnének rá, azoknak azt ajánlom, hogy a Trianon 100 oldalt keressék meg. Nagyon könnyen megtalálható. A másik lehetőség pedig ugyanígy a Trianon 100 csoportra rákeresni Facebookon. Bármelyik választásnál csak azt kell beírni a keresésen, vagy trianon100.hu, vagy Trianon 100, és ennek megfelelően az interneten vagy a Facebookon megtalálhatóvá válnak nem csak a kiadványok, de egyébként kutatási hírek is. Mert valóban a következő 3 évben még jó fél tucatnyi hasonló vagy hagyományosabb diplomáciiratokat tartalmazó forrás kiadásra sor fog kerülni.
Van-e munka hipotézis, hogy változzon a percepció, változzanak az alapfogalmaink, vagy legyen csak egy összegzés, egy tudományos adatbázis, ahol a Trianonnal kapcsolatos legfontosabb munkák egy helyen megtalálhatók?
Egységes hipotézis nincs. A munka jellegéből adódik, hogy
sok történész a maga módszertanát, a maga elméletélő feltevéseit követve látott munkához. De az kétségtelen, hogy van egy mindenkit valamennyire összefogó közös gondolat, és ez pedig az, hogy a Trianon történelmi tematika nem kimerült, hanem bizonyos aspektusai túlságosan talán megszokottá váltak, ha úgy tetszik, lerágott csontá váltak bizonyos kérdések, mindaddig, amíg nem viszünk bele új empíriát, vagy új elemzési szempontot. Elsődlegesen tehát az a célja a kutatásnak, hogy meghatározza azokat a területeket, amelyek eddig nem kerültek valóban mélységben feldolgozásra, hogy megpróbáljon hozzájárulást tenni. Természetesen a mi kutatócsoportunk után is fognak maradni, ha nem is fehér, de szürke foltot mondjuk Trianonnak a történelmi térképén. Másfelől pedig, és én magam inkább az utóbbi kutatókhoz tartozom, az is feladatunk, hogy meghatározzuk azokat a látásmódokat, azokat a szempontokat, ahol esetleg már rendelkezésünkre állt meglehetősen sok empíria, de bizonyos kérdéseket elmulasztottunk feltenni. Hadd hozakodjam elő a saját konkrét példámmal. Az én munkámnak az a célja, hogy következetesen a magyar külpolitikai gondolkodásnak a perspektívájából megpróbáljak ránézni Trianon kérdésére, tehát végigkövessem, ha úgy tetszik, a magyar külpolitikai gondolkodásban, először azt, hogy Trianon előtt milyen módon jelentek meg az ország jövőjével esetleges valamilyen fajta átalakulásával kapcsolatos gondolatok a magyar külpolitikáról való elmélkedésben, legyen ez akár akadémiai természetű, vagy politikai természetű, és ezt követően pedig váltok arra, hogy amikor ez megtörtént, illetve amikor már megtörtént, akkor milyen módon befolyásoltam, milyen módon hagyott lenyomatot a mi intellektuális horizontjainkon, elsősorban a külpolitika kapcsán, az a tény, hogy egy történelmi ország darabjaira hullott, illetve a magyarság helyzete Közép-Európában radikálisan átalakult, egy nagyobb, sok nemzetiségű országból több önmagukat nemzetállamként definiáló alakulatba kerültünk át.
Azt hiszem, hogy ilyen szempontból kulcsfontosság, hogy hogyan korszakolunk, és mettől kezdjük el követni a magyar külpolitikai, vagy kevésbé stratégiai gondolkodását.
Ez abszolút releváns kérdés, és erről volt vitánk is. Tehát én csak meg tudom erősíteni, hogy nem adódik kényszerítő erővel, hogy ekkor vagy akkor kellene ezt kezdeni. Én hadd indokoljam meg, hogy az én kutatásom miért kezdődik az 1840-es évek elején. Ez a magyar reformkor, és annak is adásul a közepe, tehát felmerül, hogy akkor már miért nem 1825-ben, vagy miért nem a napóleoni háborúk idején, hiszen logikus, hogy akkor a magyar külpolitikában, ami tulajdonképpen egyfelől a Bécsben vitt magyar érdekeket úgy, ahogy képviselő, gyakran nem képviselő birodalmi külpolitika, és emellett a politikában résztvevő rétegeknek a gondolkodása erről itt Magyarországon. Tehát miért nem akkor érdemes kezdeni ezt a kutatást, miért nem egy olyan évszámhoz kötni, amikor egész Európa forrong, átalakulóban van, 1815 például, vagy amikor beindul a magyar reformkor. A válasz erre azt hiszem, hogy azért, mert amikor beindul Magyarországon az a nagyon sok szálon sérlet az ország modernizálásán, amit visszatekintve reformkornak nevezünk, akkor igazából a külpolitikáról való gondolkodásnak még nem alakulnak ki a keretei. Az 1840-es években azonban helyükre kerülnek azok a nagy tematikák, azok a fő szempontok, amelyek utána nem csak a szabadságharc idejéig, de valójában egészen Trianonig a helyükön maradnak, mint meghatározó kérdések. Ilyen a russzofóbia, az úgynevezett a nagy északi szomszéd, ahogy akkor mondták, az északi szomszédtól való félelem. Ilyen a külpolitika és a nemzetiségek kérdésének az összekötése, tehát a Magyarországon élő nemzetiségek és a tágabb külpolitikai kontextusnak az összekötése. Nem utolsó sorban pedig magyar országgyűlésen szisztematikusan megjelenő kísérletek arra, hogy valamilyen módon bekapcsolódjanak a külpolitikába, a külpolitika alakításába a magyar nemesség képviselői, szintén a 40-es évektől érhető jobban tetten. úgy gondolom ezért, hogy az, amit írjunk le mondjuk modern magyar külpolitikai gondolkodásként, az a 40-es évek elején kezdődik el. Innentől kezdve használják úgy az államfogalmát, a nemzet fogalmát, innentől kezdve szemlélik Európa térképét, ahogy azt a következő jó pár évtizedben tenni fogják. Itt kezdődik el a modern magyar külpolitikai gondolkodás története, és nagyon sokat mondó, hogy ezzel egy időben indul meg a gondolkodás Magyarország, mint egy történetileg kialakult, sok nemzetiségű államalakulat jövőjéről.
Mi volt a külpolitikai cél vagy stratégia alapgondolata, milyen alternatívák, forgatókönyvek fogalmazódtak meg, és milyen külpolitikai eszközökre számított a korabeli diplomácia?
Hát azért nagyon jó ez a kérdésfeltevés, mert rögtön jelzi, hogy a magyar külpolitikai gondolkodás abban a pillanatban, amikor először felmerül az intellektuális horizontokon Magyarország jövőjének a kérdése és ennek beágyazása a nemzetközi politikának a nagyobb mozgásaiba, erőtereibe. Nos, hát akkor magyar külpolitika szó hagyományos értelmében nem létezik. Van egy birodalmi külpolitika, ezt Bécsben irányítják, nagyon sok magyar vagy magyar származású arisztokrata vesz részt ennek úgy alakításában, mint működtetésében, de az ő bekapcsolódásuk, az ő részvételük feltétele az az, hogy a magyar érdekek képviseletéről nagyjából egészében lemondanak. Ez egy birodalmi külpolitika. Hogyan lehet ehhez képest nemzeti külpolitikát csinálni? Egyáltalán nem egyértelmű ez a kérdés, és tulajdonképpen a szabadságharc idején és utána, és ez még egy állandó probléma marad, arra kell gondolni, hogy a külpolitika az elsősorban azokon a pontokon tud megmutatkozni, ahol valamilyen módon van lehetősége a magyar társadalomnak és azon belül a magyar politikai osztálynak a birodalmi egységkormány befolyásolására. Ez elsősorban természetesen az országgyűlés, ahol a magyar nemesség képviselői, a magyar megyék küldöttjei az 1830-as évektől kezdve egyre nagyobb arányban szólalnak fel külpolitikai kérdésekben is, ami egy önmagában jelzi, hogy megváltozik a gondolkodás, mert korábban ezt inkább kevéték. Ilyen a lengyel ügy, az 1830-31-es lengyel szabadságharc leverésének kérdése, de aztán például 1840-ben már a Magyarország gyűlés kidolgoz egy európai leszerelési tervet is. Közel kanyarodjunk a témánkhoz, és picit ezt jobban megvizsgáljuk, egyébként Deák Ferenc az elsődleges elme emögött, az elképzelés mögött. Rögtön felsejlik a magyar külpolitikai gondolkodást ekkoriban és később is kondicionáló néhány alapvető dilemma. Miért kezd bele egy saját külügyminisztériummal, de nem hogy külügyminisztériummal, felelős kormányra sem rendelkező nemesi országgyűlés egy európai leszerelési tervnek a körvonalazásába? Nyilván részben azért, mert vannak kortárs európai példák, és inspirációt kapnak, és civilizált viselkedésnek tekintik a leszerelésről, a hadseregeknek a korlátozásáról való gondolkodás, de emellett abszolút kimutatható, abszolút tetten érhető az, hogy megtörténik Magyarországon az a reflexió, hogy a Habsburg Birodalom érdeke a béke, mert a Habsburg Birodalom egy olyan birodalom, ami meggyengülőben van, méghozzá azért, mert sok nemzetiség alkotja, és az, amit élünk a 19. század első felében, az a nemzeteknek az ébredése. És ebben a helyzetben a Habsburgokat halálos veszélybe sodorhatja, ha ellenséges nagyhatalmak az ő saját nemzetiségeikkel összefognak. És ha ez történik meg, akkor Magyarország szempontjából is nagyon kedvezőtlen változások következhetnek be. Bármilyenek is a mi harcaink a Habsburgokkal, az esetleges nemzetiségek, ekkoriban elsősorban egyébként a szláv nemzetiségekre gondolnak. A szláv nemzetiségeknek valamilyen fajta nagyhatalmakkal együttműködésben történő lázadása az uralkodói dinasztia ellen Magyarország számára is nagyon komoly negatív következményekkel járhat. ennyit felismernek már 1840 körül, legalábbis egyes képviselők. És mi történik? Össze tud fogni a rengeteg konzervatív képviselő, aki csak azt nem szereti, hogy a hadsereget meg kell fizetni, hogy az nagyon drága, és az a néhány előrelátó szellem, akik pedig már arról gondolkoznak, hogy Magyarország hogyan élhet túl Habsburgokkal nélkülük, ekkor azért elsősorban arról gondolkoznak neki, hogy Habsburgokkal hogyan élhetünk túl, és a közös pont az az, hogy békésebb, kisebb hadseregekkel rendelkező Európában kevésbé valószínű olyan új, nagy, kontinentális háború ciklusnak a kitörése, mint amilyen a napóleoni volt. És ezért a magyar nemességnek, a magyar politikai osztálynak az az érdeke, hogy mindent megtegyen a kontinens békéjének lehetőség szerinti biztosításáért. Hangsúlyozom, általános emberbarát és egyéb megfontolások mellett itt már a magyar külpolitikai érdekeknek a követése is jól kimutatható. Tehát ilyen közvetett, ha úgy tetszik, módokon indul meg a magyar külpolitikai tevékenykedés. Vannak érintkezési pontok, vannak olyan helyzetek, ahol nyomást lehet gyakorolni a központi bécsi kormányzatra, és ott tudjuk tetten érni a magyar külpolitikai cselekvési szándéknak a különböző jeleit. A másik nagy terület pedig a könyvkiadás. Bár otthon nem szabad kiadni könyveket külpolitikáról, a cenzúra nagyon ellenőrzi, hogy míg bizonyos az ország fejlesztésével, társadalmi változásokkal kapcsolatos kérdésekről meglehetősen élénk vita folyhat, a külpolitika nagyjából egészében tiltott téma. Nem véletlen, hogy a legfontosabb külpolitikai munkák a korszakban naplóbejegyzések, privát levelek vagy külföldön jelennek meg.
Tudunk egy pár példát mondani, mi jelent meg külföldön, ami a magyar külpolitika történetét alapvetően meghatározta?
Én, hogyha szabad, a külföldi könyvek közül azt emelném ki, mint egész munkát, ami messze a legfontosabb a korszakban a külpolitikai gondolkodás kondicionálása szempontjából, ez pedig Báró Veselényi Miklósnak a Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében címmel Licsében eredetileg megjelent munkája 1843-ban.
Ebből az látszik, hogy azért a magyar külpolitika elsődlegesen egy birodalmi belső kérdés még mindig.
Igen.
És nem egy a mai értelemben megszokott diplomáciai interakció. Mikor merült fel a magyar politikai gondolkozás horizontján Trianon lehetősége, és milyen, ha felmerült, és milyen válaszok születtek erre, vagy milyen megelőző intézkedések, elképzelések?
Én úgy gondolom, hogy bármennyire is már-már karikaturisztikus egyetlen egy magánlevélre hivatkozni, mégis itt indokolt Deák Ferenc, aki már fiatal korában is egy nagyon nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvend, de nagyon megfontolt gondolkodó, hatalmas levelezése van. 1842. novemberében Osterhuber Józsefnek, a sógorának egy hosszú-hosszú levélben kifejt valamit, amiről nem tudjuk, de feltételezhetjük, hogy beszélgetésekben is kifejtette, és másoknak, politikus társainak is alig, ha nem kifejtette, mert rettentő kiérlelt gondolatokkal találkozunk benne. Ez az a levél, aminek egyes vonatkozásai majd egyébként Veselényi könyvében is visszaköszönnek, és visszaköszönnek Kossuthnak a hírlapírói tevékenységében, ezért gondoljuk, hogy ezek a nézetek viszonylag elterjedtek voltak. Nem mást hajt végre Deák, mint amit modern szóval azt mondanak, hogy külpolitikai forgatókönyvet, vagy jövő forgatókönyvet ír le, tehát megpróbálja hipotetikusan, megpróbálja előre szaladva az időben elképzelni, hogy mi történhet, ha egy új háború tör ki Európa keleti felében, amely háború, ez a korban egy viszonylag bevett gondolat, alig ha nem az orosz birodalmat és a Habsburgokat fogja egymással szembeállítani. Ennek sok oka van. Egyrészt azért, mert az oroszok terjeszkednek a Balkánon, a birodalommal szemben, egyre szorosabb gyűrűbe vonva a Habsburgoknak a birodalmát. Másfelől általában véve Oroszországot tartják ekkor hatalmas mennyiségű francia és angol propaganda nyomán egyébként az igazi imperialista hódító terjeszkedő államnak. Tehát a kiinduló pont adott. Deák azt vizsgálja meg, hogy mi képzelhető el, ha ez a háború végbe megy. És a válaszom nagyon tömören összefoglalva az, hogy természetesen az oroszok nem mindenhatók, de le tudják győzni az osztrákokat. Valószínűleg a birodalomban, az osztrák birodalomban, tehát az osztrák császárság területén és a magyar királyság területén ezen belül élő szláv nemzetiségek legalábbis egy része támogatni fogja az oroszokat ebben. Ha ez így lesz, akkor pedig végül a nyugati hatalmak a valódi urai a békének Európában, Franciaország, Nagy-Britannia valószínűleg be fogja látni, hogy egy gyenge saját nemzetiségei által elhagyott osztrák császárság egy Habsburg állam helyett jobb valamilyen egészséges szláv állammal, szláv konfederációval, amely bírja saját társadalmának támogatását, felcserélni Európa egyensúlyának ezt a közép-európai kulcsát. Mert mindenki tudta a korszakban, mindenki ismételgette a korszakban, hogy a Habsburgok államára azért van szükség, mert Európa egyensúlyát biztosítja. Kicsit fékezi az oroszokat, de hogyha Európa közepéről indul valamilyen fenyegetés, akkor az oroszokkal koalícióban segíthet azt megállítani. Tehát egy jó szabad vegyérték, egy stratégiailag fontos helyen, egy német birodalmi vagy francia birodalmi törekvés, keleti, délkeleti irányú törekvés, de az orosz dél-nyugati és nyugati terjeszkedésnek szintén gátja, nagyon hasznos. Éppen ezért örökre sem fog biztos maradni ez a Krista bécsi jóslat, és erre mondja azt Deák hatalmas látnoki erővel, hogy ez addig van csak így, amíg nem lesz jobb lehetőség arra, hogy ezt a funkciót ellássa valamilyen állam. És ez az ő nagyon pessimista jóslata, hogy könnyen előfordulhat, hogy nyugati hatalmak, az igazi meghatározó hatalmak Európában úgy fogják gondolni, hogy Európa stabilitását, békéjét jobban szolgálja valamilyen fajta szláv szövetség vagy állam alakulat itt középen, mint egy idejét múlt a saját népei által nem szeretett, nem elfogadott sok nemzetiségű birodalom. És ebben bizony Magyarország is benne van, és Magyarország is nagyon pólul járhat. És egyébként nagyon érdekes a példa, Deák arra hivatkozik, hogy kit érdekel ma Európában a románságnak a sorsa, hogy nincs saját állama. Pedig ők is vannak annyian, mint a magyarok. Úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy a magyarok bármi más, és ez Deáknak a szóhasználata, bármi más, mint törtek, mint valamilyen tört szám, mint valamilyen osztásnak a maradék, egy matematikai műveletnek a tört maradványa lesz bárki fejében, amikor Európa békéjéről, stabilitásáról, jövőjéről lesz szó. Azt hiszem, hogy nem kell kimondani azt, hogy ez miért vérfagyasztó, hogy 1842. novemberében Deák Ferenc ezt írja.
Na, de hát a következő évtizedekben azt látjuk, hogy a román állam koncepció az megerősödik, és elkezdi megvalósítani önmagát, és a román diplomácia 1918-ra, hát hogy mondjam, felméri a reális esélyeket, és él velük. Ezzel mennyire számolt a magyar gondolkodás, mennyire volt részes ennek a külpolitikai versenynek, mennyire mérte fel azt, hogy kivel kell alkudozni, tárgyalni, és egyáltalán milyen környezetben működik a magyar állami gondolat?
Ez egy rendkívül komplex kérdés, és nagyon sokfajta válasz alakul ki rá. Én megpróbálnék kiragadni néhány olyan vonatkozást, ami szerintem talán a leginkább jellemző, nem csak egy-egy pillanatban, hanem évtizedeken átívelően a 19. században. Az 1840-es évektől indulva. A legelső dolog, amit kiemelnék, és ez nagyon érdekes, hogy nagyon erős az a hagyomány a magyar külpolitikai gondolkodásban, hogy valójában a román nemzet az, amivel leginkább sorsközösségben van a magyar. Ez azért van így, mert mi vagyunk a kettő darab nem szláv és nem germán nemzetiség Közép-Európában. A fejedelemségeknek az 1840-es évekbeli történetére, ahol ugye egy agresszív orosz cári beavatkozás történik az öröklési rendbe, tehát tulajdonképpen az oroszok kikényszerítik a törökökkel szemben is az akaratukat, és elfogadtatják más hatalmakkal is, hogy a két román fejedelemségben nekik meghatározó szavuk van. Ennek nyomán azt gondolják nagyon sokan Magyarországon, hogy ahogy mi félünk az oroszoktól, úgy még a románoknak van oka félni az oroszoktól. És ezért a magyar és a román külpolitikai érdekközösség az kvázi adott. Valamilyen módon praktikus lenne megegyezni, és amikor majd fölmerül az önálló, a független Magyarországnak a lehetősége, akkor azonnal fölmerül valamilyen fajta magyar-román personál unió lehetősége is. Sőt, 1848-ban, és ez egy nagyon érdekes gondolat, amikor a nagy német egység merül fel a horizonton, tehát az az elképzelés, hogy létre fog jönni egy német nagy valamilyen fajta állam, és lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha az osztrákok, maguk is németeknek gondolják magukat, egészen ugye a 20. század derekáig az osztrákok úgy tekintenek magukra, mint elsősorban németekre, akiknek lehet, hogy van egy meghatározott kulturális missziójuk, politikai missziójuk, önálló történelmük, de mégiscsak németek. Tehát, hogyha ők csatlakoznak ez a nagy német államhoz, akkor a legjobb az lehetne, hogyha Habsburgok Budapestre költöznének, vagy hát Budára költöznének. És ha ez így lesz, akkor az új Habsburg birodalomnak a jövője akkor biztosított, ha sikerül magához vonzania több Dunamedencei népet mindenek előtt a románokat, és valamilyen fajta magyar-román personál unió Habsburg jogar alatt létezhetne. Sok variációja van ennek a tervnek, akár Habsburgok nélkül, akár Habsburgokkal is van, leírják, attól függően, hogy éppen a Habsburgoknak az ázsiója milyen Magyarországon, nyilván a 49-es trónfosztás után ezt Habsburgok nélkül képzelik el a függetlenségi oldalon. Ugyanezek az emberek 48-ban még lehet, hogy a Habsburgok alatt képzelnek el egy magyar-román konfederációt. De a lényeg az, hogy bár a mából kiindulva már nagyon nehéz erre nekünk emlékeznünk, a román-magyar sorsközösség elsősorban, mint egy orosz ellenes, az orosz fenyegetettség által kondicionált sorsközösség nagyon is élő gondolat volt, és meghatározta a románsághoz való viszonyulás és a szláv nemzetiségekhez való viszonyulás közötti különbséget a magyar külpolitikai gondolkodásban. Szóval ez egy dolog, amit mindenképpen érdemes azt hiszem kiemelni. Dolog, és ez is persze hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy nyilván az, hogy a román diplomácia, hát először is mondjuk úgy, hogy éppen kialakul, majd a század második felében tényleg viszonylagos hatékonysággal működik. Ez sokakban aztán aggodalmat is kelt, de ezzel együtt a pont, amikor a román diplomácia valóban működni kezd, amikor eléri először a nagyhatalmak által a formális elismerését a szuverén és egységes Romániának 1978-ban, aztán pedig hát különböző manőverek révén egyre jobb pozícióban kerül, és nominálisan a központi hatalmak szövetségeseként egy viszonylag erős nemzetközi pozícióból várhatja az első világháborúnak az indulását, amikor viszonylag sikeresen beavatkozik a balkáni háborúkba. Van egyfajta aggodalom a magyar elitben, de hát névleg mégiscsak szövetséges Románia egyfelől, másfelől egész egyszerűen a magyar birodalmi elit elfelejti a 19. század végére. Nem mindenki, de hát a magyar sok nemzetiségű államot a jövőbe előrevetítő, a dualizmus sikereit időben, fejben a 20. század fele és azon túl meghosszabbító magyar külpolitikai gondolkodás, ezt szoktuk birodalmias magyar külpolitikai gondolkodásnak nevezni, ez nem érzékeny már azokra a veszélyekre, nem őrzi azokat a félelmeket, amelyeket a reformkori nemzedék még nagyon is őrzött. És éppen ezért, ahogy a román diplomácia erősödik, az állam maga erősödik, és az állam vonzása erősödik a román nemzetiségű, de más országokban élő emberek számára, úgy veszíti el a magyar külpolitikai gondolkodás azt a képességét, hogy ezekkel számot vessen, hogy belássa ezeknek a mondjuk úgy, hogy hát tényleges politikai súlyát és lehetséges következményeit. általánosítok. Mindig hozzá kell tenni, hogy vannak kivételek. Természetesen az 1840-es években sem mindenki tudta felmérni, sőt azt lehet mondani, hogy a politikusok közül is csak az élgárda egyes képviselői tudták felmérni deáki módon, hogy milyen kockázatok vannak. De nagyjából egészében én emellett kitartanék, a reformkorban volt egy veszélytudat, és volt egy aktív gondolkodás, kiútkeresés, amelynek része volt nem is utolsó helyen egyébként. A románokkal való együttműködésnek a felderítése a magyar politikai osztály részéről. Ez a dualizmus korára megváltozik, különösen a késő dualizmusban egy hamis biztonságérzet váltja fel, nagyon nagy többség részéről, és ezért aztán, amikor Trianon bekövetkezik, amikor elvesztjük az első világháborút, akkor hiába, hogy van egy hosszú története már a magyar külpolitikai gondolkodáson belül az ilyen negatív forgatókönyvekről való gondolkodásnak, amelynek részese Veselényi, részese Deák, Teleki László, ugye abszolút éleszemű megfigyelője és elég fáradhatatlan gondolkodó ezen a területen a szabadságharc alatt, majd utána az emigrációban. Szóval mindezen előzmények dacára mégiscsak azt kell mondani, hogy aztán a 20. században újra váratlanul tud minket érni ez a forgatókönyv, amikor ténylegesen bekövetkezik.
Ennek az amnéziának és felkészületlenségnek a következményeivel folytatjuk jövő héten a Trianon 100-t. A Magyar Tudományos Akadémia munkacsoportjáról Lomsics Gergely történész, kutató beszélt. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és hallgatóinkat arra bíztatom, hogy keressék a Trianon 100 oldalát, és olvassák a kiadványait, az elérhető, már megjelent publikációkat. Gergely, köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!